Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 28. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 28. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Hozzád kiáltok, kegyes Uram, én segítségem és kőváram. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 225. énekünket énekeljük. 225. énekünket mindegyik versével, mind a 8 versével. Az első vers így kezdődik: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt második leveléből, a második rész 13. versétől a harmadik rész 5. verséig. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt levele, második levele, második részének 13. versétől ezt olvassuk. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket az Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, ami Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, ami atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úr beszéde terjedjen és dicsőítessék, amiként ti köztetek is, és hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Bízunk is az Úrban, reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát szívünkben. Jöjjetek, most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, téged magasztalunk ezen a napon is. Téged, aki meghaltál a Golgota keresztjén, szörnyű kínhalállal poklokra szálltál, azért, mert elhordoztad bűneink büntetését, elvetted kárhozatunkat, és köszönjük néked, hogy ezzel az egyetlen és tökéletes áldozatoddal kiérdemelted nékünk a bűnbocsánatot, az Istennel való közösséget, az örök életet. Köszönjük te néked, hogy nem csak meghaltál, hanem feltámadtál és élsz is. És úgy jöhetünk most is hozzád, és úgy szólhatunk hozzád imádságban, mint élő személyhez, akinek kezébe adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy szeretetedért és hatalmadért imádhatunk most téged. Kérünk is, Urunk, hogy szólíts meg minket ma is az igén keresztül, és add, hogy találkozhassunk veled az igében. Segíts, hogy az igében hitáltal befogadhassunk téged a szívünkbe, az életünkbe. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad mi előttünk ezen a napon. Köszönjük te néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked sokféle ajándékodat, megértett üzeneteidet, a békességet, az erőt, a vigasztalást, a szeretetedet, a kegyelmedet. Köszönjük néked mindazt, amivel körülvettél minket. Kérünk, hogy most is védj körül, és áldj meg egyen-egyenként minnyájunkat, kicsiket, nagyokat, akár a gyerekórán, gyerekisten tiszteleten, akár most itt bennünket. Sőt, kérünk arra, hogy áld meg testvérgyülekezetünket is, áld meg a helyi gyülekezeteket országos szinten is, mindenhol, ahol a te ígéd megszólal, légy jelen, és szűj újjá embereket élő hitre, és erősítsd meg azokat, akik már hitbe vannak, hogy hozzád ragaszkodjanak, téged jobban követhessenek velünk együtt. Köszönjük néged, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te érthetetlen és nagy-nagy szeretetedből. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 155. énekünket, 155. számú énekünket. 155. énekünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünkig, imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéit a 119. Zsoltárból olvassuk, a 12., valamint 27., 28. és 36. versekből. E válogatott helyeket leülve figyelemmel hallgassátok meg. Tehát a 119. Zsoltár 12., 27., 28. és 36. versében ezeket olvassuk. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. Add értenem a te határozataidnak útját, hogy gondolkodjam csodálatos dolgaidról. Sír a lelkem a keserűség miatt, vigasztalj meg a te igéd szerint. Hagyd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Kedves testvérek, aki imádkozik, annak mindig vannak kérései. Sokféle kérésünk van. Van, akinek csak kérésekből áll az imádsága. Nem is baj ez. Bár egy-két más dolgot is mellé lehet tenni. De ma hadd tanítson bennünket az Úr kérni. Bizonyos dolgokat kérni. Az imádságainkba beleolvasztani, megjeleníteni ezeket a kéréseket is, amiket Isten ma tanít minket az igéből, ez feladatunk, ez kötelességünk. A Zsoltár író Istenhez intézett néhány kérést, amelyeket nyilván nem a saját szívéből származtak, hanem azokat a Szentlélek adta neki. A Szentlélek tanította neki ezeket a kéréseket, és nekünk is ő tanítja. A saját szívünkből ilyen kérések nem fakadnak. Nem fakadnak. Aki azt mondja, hogy fakadnak, az téved. Ezek nem jönnek a mi szívünkből, ezeket úgy kell, hogy az Úr adja a szívünkbe, az Úr kimunkálja ezeket a kéréseket a szívünkbe. Mielőtt azonban ez a Zsoltár író a kéréseit föltenni Istennek, és elmondaná ezeket a vágyódásait, előtte úgy kezdi ezt, hogy áldott vagy te, Uram. Áldott vagy te, Uram. És a többi kérései előtt is mindig megtaláljuk ezeket a kifejezéseket, hogy kegyelmeddel teljes a föld, vagy jó vagy te és jól tevő. Tehát Istent, akit mindjárt ostromolni kezd bizonyos lélektől való kérésekkel, előtte megvallja ő neki, hogy ő ilyennek ismeri őt. Te áldott vagy, Uram, te kegyelmes vagy, a te jóságoddal telve van a föld, jól tevő vagy. Tehát Istennek a jóságát, a magasztalását bocsátja, úgymond a kérései elé. Ez nagyon, nagyon tanulságos dolog nekünk is, testvérek, hogy ha már kérünk majd az Úrtól bizonyos dolgokat, akkor tudjuk, hogy kihez intézzük ezeket a kéréseinket. Bocsássuk előre mi is. Mi tőled kérjük ezeket, akit mi áldottnak tartunk. Akiről tudjuk, hogy kegyelmeddel teljes a föld, a szereteted mindenhonnan körülvesz minket. Akiről tudjuk, hogy jó vagy és jól tevő vagy. Hát hozzád beszélünk, hozzád imádkozunk, és tőled kérjük ezeket a dolgokat, amiket mindjárt elmondunk. Máshogy mondja el az ember a kéréseit az Istennek, hogyha látja, hogy kicsoda az az Isten, akihez imádkozik. Áldott vagy, Uram, kegyelmeddel teljes a föld, jó vagy te és jól tevő, most pedig előhozakodok neked a kéréseimmel, amiket bizonyára meg fogsz hallgatni. Mert ilyen vagy. Mindig tudnunk kell, testvérek, hogy kihez imádkozunk, és jó neki megvallani azt, hogy őt ilyennek látjuk, ilyennek tartjuk, ilyennek hisszük. No, nézzük, hogy milyen kérésekkel ostromolja ezek után ezt az áldott, kegyelmes, jóságos Istent a Zsoltár írója. Az első kérése, taníts meg rendeléseidre. Taníts meg rendeléseidre. Te tanító vagy. Taníts engem rendeléseidre. Lássátok, hogy a Zsoltár író Istenben egy tanítót lát. Jól látja, mert Isten valóban tanító. Tanította az ő népét Mózes által, a proféták által. tanította az ő megismerésére, az ő akaratára, az ő tulajdonságaira, az ő ismeretére. Önmagára tanítgatta a népét. Így jelent meg a Földön Jézus Krisztusban is az Isten. Jézus Krisztusnak a szolgálata nem csak abban állt, hogy megváltást szerzett a bűnösöknek, hanem abban is, hogy tanítgatta az embereket. Egész földi életében jött, ment és tanított. Sokszor olvassuk ezt. Tanított nyíltan, példázatokba, tanított közérthetően, egyértelműen, egyszerűen, és létfontosságú információkat adott át az embereknek. Isten ő benne is úgy jelent meg, mint tanító, és amikor Jézus elment a földről, azt mondta, majd eljő a Szentlélek, és ő is tanítani fog benneteket. A Szentléleknek a tanító munkájáról is sokat és előre beszél Krisztus. És úgy is lett, hogy a Szentlélek megtanít minket, elvezet minket minden igazságra. Megérteti velünk az Istennek az igéjét. Olyan csodálatosan fejeződnek ki egyébként ezek a gondolatok a Szentlélekkel kapcsolatos énekeinkben, a református énekeinkben. A 370. énekben énekeljük a Szentlélek Istennek, hogy taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őriz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, s ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Vagy énekeljük a 369. énekből, hogy igazságnak mestere, taníts minket Krisztusnak igaz ismeretire. Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója. Tehát Isten, az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek is úgy jelenik meg a Bibliában, mint aki tanít minket önmagáról, önmagára, az ő megismerésére. Csoda-e, ha kéri a Zsoltáros is már az ősi időkben, a régi időkben, hogy taníts engem. Oszlasd el a tudatlanságomat. Te kegyelmes, te szerető, te áldott. Taníts engem. Nem csoda-e, hogyha mi nem kérjük ezt az Istent, arról, hogy tanítson. Ha nincs benne az imádságunkban ez, hogy tanítson minket az ő rendeléseire. Ez a csoda. Nem az a csoda, hogy a Zsoltáros kéri. Az egy más értelemben csoda. Olyan értelemben, hogy ezt a Szentlélek adta a szívébe. Hadd adja a mi szívünkbe is. De mi volt a tananyag, amit a tanítójától, a Zsoltáriról tanulni akart? Amit el akart sajátítani? Taníts meg engem a te rendeléseidre. A te rendeléseidre. Ez a rendeléseid kifejezés összefoglalta az akkori írásokat. És a mi számunkra is magába foglalja az írást, a Szentírást. Ez az Istennek a rendelése. A Biblia. Ebben ez a tananyag, hogy így mondjam, amit tanít nekünk. Ennek, ha szabad így mondani, két nagy része van, ahogy tudjátok. A törvény és az evangélium. Az Isten törvény, amit elénk fest az Isten, akár a 10 parancsolatban összefoglalva, amelybe belenézve megtudhatjuk, hogy milyen ő, és mit akar tőlünk. És azt is megérthetjük, hogy mennyire nem felelünk meg az ő elvárásainak, az ő igényeinek, vagyis vétkes, bűnös emberek vagyunk. A saját nyomorúságunkra megtanít a törvénye által. De a törvény elvezet minket Jézushoz is, ami lelkünknek a megmentőjéhez, akiről olyan szépen énekeltünk a 225. énekbe. Ő hozzá vezet minket a törvény, mint egy kézen fogva bennünket, hogy lássuk, hogy ő, ami megváltunk, ő neki köszönhetjük a bűneink bocsánatát. Ő neki köszönhetjük, hogy Isten elengedi a mi bűneinket egészen, és magához visszafogad minket, a Krisztusért fogad vissza. És utána Krisztus megfogja a mi kezünket, és újra elénk adja a törvényt. És azt mondja most már, hogy hívők lettetek, és Isten gyermekei vagytok, tartsátok be a törvényt, amit én éltem elétek. Itt vagyok veletek, fogjátok az én kezemet, bízzatok bennem, és éljetek az én törvényem szerint, ami itt van bennem, éljetek szerintem való módon, a hétköznapjaitokba. Taníts meg engem a te rendeléseidre, a törvényre és az evangéliumra, és sok minden egyébre, ami még benne van a Bibliában, mert még sok minden egyéb is benne van a Bibliában. Taníts meg a rendeléseidre. Az az igazság, hogy az életünk folyamán sokféle ismeretet ugye begyűjtögetünk mi, begyűjtögetjük az ABC ismeretét, meg az egyszer egy ismeretét. Most azt mondom, testvérek, hogy az ABC ismerete nélkül, meg az egyszer egy ismerete nélkül még megvan az ember. Valahogy. De az evangélium és a törvény ismerete nélkül, az Úr rendelései nélkül nincs meg az ember. Lehet, hogy valaki nem nagy tudós, vagy nem tudom, hogy micsoda, de ha nem ismeri az evangéliumot és a törvényt, ha nem az Úr rendelései a számára a legnagyobb ismeretanyag, a legsúlyosabb ismeretanyag, akkor az boldogtalan ember lesz itt a földön és örökre. Az Úr rendelései, ezek a legfontosabb tudomány, amit az ember ismerhet ezen a földön. Minden egyéb tudománynál fontosabb. A legfontosabb tudományra vágyik a Zsoltár írója, taníts meg a te rendeléseidre, amelyek által boldog leszek itt a földön, és boldog leszek örökké. A rendeléseidre taníts meg. Az Úr rendelései, testvérek, a boldogságunknak a titka, ma is. Az Úr rendelései a bölcsességünknek a titka. Azt mondja a Timóteus levelébe Pál apostol, hogy azért adatott a Szentírás, hogy bennünket bölcsé tegyen az üdvösségre. Ez a bölcsességnek a forrása, az Isten szava, az Isten rendelései. Ettől leszek értelmes, bölcs ember, hogy a te határozataidat a szívembe vésem. Azok bölcsé tesznek. Aztán azt is mondhatjuk, hogy az életünkben ezek az útmutatóink. Ezek olyan, mint az iránytű a számunkra, az Úr rendelései. Hogyha azon az úton járunk, amit az írás elénk ad, amit Isten az Úr elénk ad, akkor nem fogunk eltévedni, jó úton fogunk menni. Egyenesen az Isten országa felé tartunk. Aztán azt mondja Péter apostol a levelében, hogy az lelki táplálék a számunkra. Az Úr rendelései az olyan, mint az étel, ital az embernek, hogy azon tud növekedni, azon tud erősödni a lelke. A lelki harcainkban, a kísértések ellen azt mondja Pál apostol, hogy azok a lelki fegyver, a léleknek a fegyver, ami által ellenállhatunk a sátánnak, és győzedelmesen vívhatjuk meg a lelki tusáinkat, lelki küzdelmeinket, az Úrhoz ragaszkodó szent életű emberek maradhatunk. Az Úr rendelései. Hát a létfontosságú dolog egy hívő embernek, taníts meg engem ezekre. És ezzel figyeljétek meg, hogy a Zsoltáros elfoglalja a tanuló helyét. A tanuló helyét. Te a tanító, megvan a tananyag, én meg a tanuló. A nebuló. Várom a tanítást. Te tudod, én nem tudom. Mennyire más ez a hozzáállás, testvérek, mint a legtöbb emberé. Mint a miénk is egyébként úgy alapból. Mindenki úgy gondolja, hogy én szinte már képes vagyok arra, hogy tanítsam az Istent. Hogy ő üljön le a lábaimhoz, aztán majd én a nagy tudós, majd elkezdem őt oktatni. Hogy most hogy volt a teremtés, meg hogy nem volt a teremtés, meg hogy van az élet, meg hogy nincs az élet, meg hogy nincs is bűn, meg nincs is kegyelem, meg nincs is alálutáni élet, meg nincs semmi, amit te mondasz, az van, amit én mondok. Majd én tanítgatlak téged, te nem tudod, te se vagy. Idáig is elmerészkedik az ember, hogy Isten elkezdi tanítani arról, hogy ő nincs. A testvérek, ez a Zsoltár író egy teljesen más lelkülettel van. Te taníts, én meg tanulok. Pedig mondhatnánk, hogy ez a Zsoltár író, hogy így olvasgatjuk ezt a Zsoltárt, már igencsak tudott egy-két dolgot. Ő már, tehát ugye a szavai elárulják, hogy azért hogy az Isten dolgaiban, meg az Isten lényében igencsak járatos volt. De mégis azt mondja, hogy taníts engem. Mert egy hívő ember soha nem mondhatja, hogy most már ő eleget tud. Őt most már nem kell az Istennek se tanítani. Mert ő most már mindent tud. Akár mennyit tudunk, testvérek, mindig ott kell legyünk így a Zsoltáros mellett, az alázatba, hogy taníts engem a te rendeléseidre. Mert én még most se tudok semmit. Lehet, hogy sokat tudok, de az semmi. Még mindig mennyi minden nem tudok. Oktass engem, hallgatok, te taníts engem, kezemet számra teszem, mondja Jób az Istennek. Ez illik hozzánk, testvérek. Nem az, hogy engem nem taníthat senki, mert én már 2 éve hívő vagyok, aztán most már mindenki elmehet, ahova akar, aztán most már én kezdek tanítgatni másokat. Az a hívő embernek az alázata, testvérek, hogy tudatlan vagyok, tanulni vágyón jövök ide a templomba, tanulni vágyón veszem kezembe az igédet, a szavadat. Teológiát végeztem, akkor is taníts engem. Teológiát olvasok, akkor is taníts engem. Bibliaiskolát végeztem ezerrel, akkor is taníts engem. Mindent elvégeztem, mindent, akkor is taníts engem. Kívülről tudom a Bibliát, akkor is taníts engem. Taníts engem. Milyen áldott jó kérés ez. Az Úr biztos meghallgatja. És elkezd minket tanítgatni önmagára, az ő megismerésére. A másik kérés, amit föltesz a Zsoltáríró, add, hogy megértsem igédet, a 27. versben van, add értenem a te határozataidnak útját, mondja, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról. Érteni akarja az igét. Értitek? Érteni akarja, nem érezni akarja az igét. Csomó ember érezni akarja, add, hogy érezzem az igét. Nem érezni kell, érteni kell. Add, hogy értsem a te igédet, az eszemmel, az intellektusommal. Értsem azt az igét, amit elolvasok a Bibliából. Azt a kicsi kis igét, amit elolvasok. Azt a egy verset, vagy nem tudom, tízet. Hogy értsem, hogy miről beszélsz ottan. Mire tanítasz engem? Mire figyelmeztetsz engem? Értsem. És értsem olyan értelemben is, hogy értsem, hogy most, itt és most nekem mit akarsz mondani. Tényleg nekem ebbe az élethelyzetemben mit jelent ez az ige? Most mit kívánsz tőlem? Ilyen értelemben is értsem a te igédet. Nem csak úgy általában, hanem magamra vonatkoztatva, itt és most értsem, hogy hogyan kell alkalmaznom, mire akarsz rávezetni, mit akarsz nekem mutatni, mitől akarsz óvni. Add értenem a te határozataidnak az útját. És segíts értenem úgy is, hogy a hétköznapi életben hogyan kell azt megvalósítanom. Így testvérek, egy csomó ember nem érti az igét ebben a harmadik értelemben, hogy tudnélik, nem érti, hogy ő neki azt hogy kell a hétköznapi életbe átvinni a gyakorlatba. Még odáig még csak, hogy na, valamit megértek így, ha elolvasom, meg úgy valami úgy meg is ragad bennem, hogy ez most ezt akarja nekem Isten mondani, de aztán fölállok, azt megyek, nem tudom, hogy kell azt átültetni a gyakorlatba. Érteni azt is jelenti, hogy átvittem a gyakorlatba az igét. Átviszem a gyakorlatba az igét, és aszerint élek. Az érti az igét, aki úgy is éli az igét. Most így az evangéliumot hadd mondjam példaként, testvérek, hogy a Bibliában benne van ugye a jó hír. Mindnyájan már lehet kívülről tudjuk ezt, hogy az a jó hír az Jézus. Hogy ő eljött erre a földre, hogy meghalt értünk az üdvösségünkért, hogy megváltott minket a bűneink büntetésétől, és bűnbocsánatot szerzett nekünk, ami által Isten visszafogad most már minket magához, és újra lehetünk az övéi, és nem kell nélküle élni, hanem vele élhetünk, és nem csak itt, hanem örökké vele élhetünk. Lehet, hogy azt mondod, értem. De ha ez a hír nem késztetett arra, hogy bűnös emberként odaboruljál az Úr Jézus elé, és imádságba kérjed a bűneid bocsánatát, és elfogad őt a te személyes megváltódnak és uradnak, akkor még nem érted. Nem érted eléggé az evangéliumot. Ha még nem átállott az Úr előtt melledet verve, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Még nem érted igazán. Akkor érted, amikor ez megtörténik. Mindig akkor értjük az igét, amikor megtörténik. Ez az igazi ige értés. Add értenem. Igen, amikor elolvasom, add értenem. Aztán add értenem, hogy az most nekem mit mond, de amikor át tudom vinni a gyakorlatba, akkor értem csak igazán. Akkor világosodik meg előttem igazán. Add értenem a te határozataidnak az útját. A te igéidet, a törvényt is, meg az evangéliumot is, meg az egyes kis ige részeket is. Ez megint, testvérek, olyan jó, hogyha tudjuk, hogy erre a kérésre igen-igen rászorulunk, mert mi, ahogy mondtam, olyan romlott értelemmel születünk, hogy egyszerűen mi nem értjük meg az Istent. Körülöttünk már ott, ha kimegyünk az udvarra, körülvesz minket, mondjuk meg itt is, bent is, körülvesz minket mindenhonnan az Isten alkotása. De hiába vesz körül, mi csak jövünk, megyünk a világba, mintha vakok lennénk. Maximum odáig jut el egy-két ember, hogy valakinek lenni kell a dolgok mögött, vagy valaminek lenni kell a dolgok mögött, de hogy kicsoda, micsoda, arról már halvány lila gőze nincs. Ha elkezdi megfogalmazgatni, mindjárt bálványt csinál magának az ember. Nem értjük. Az eszünk, előttünk van a Biblia. Most, hát örüljetek, hogyha már nem így vagytok vele, de egyszer mindjárt így voltunk, hogy hiába volt előttünk a Biblia, Istennek a szava, ahogy mondja. Mi meg nézzük, de nem értünk bőle semmit. Nem értjük. Mit akar ez nekünk mondani? Azt se értjük. De már oda, hogy mit akar az életünkbe tőlünk, azt meg már pláne nem értjük. De odáig se jutunk el sokszor, hogy elolvasunk egy kis szakaszt, hogy értenénk magát azt a szakaszt. Olyan, mint hogyha valami kínait, vagy nem tudom, milyen nagy tudományt olvasnánk, azt nem értünk bőle egy árva mukkot se. Ugye? Hát sokan tényleg úgy vannak az igével, hogy mintha olvasnak egy ilyen orvosi diagnózist, hogy tele van ilyen latin szavakat, mit megy az orvoshoz, hogy fejtse már meg, hogy mi ez itt. Mit akart itt mondani a doktor úr? Hát így vannak sokan az igével is, hogy ilyenek vagyunk, nincs, valahogy az eszünk nem áll, sok mindenre rááll, csak erre nem áll rá valahogy. Add értelem a te határozataidat, és akkor az Úr, ő képes arra, hogy az értelmünket megnyissa. Nem így csinált a tanítványokkal, olvassuk a feltámadás után. Megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. A szerecsen komornyikot jött, ment ugye az útján, és ott olvasgatta Ézsaiás tekercset, nem értett belőle semmit. Oda megy a Filep apostolhoz, és érted, amit olvasok? Dehogy értem, ha csak valaki meg nem magyarázza, mondja, nem értem. Kiről mondja, kiről beszél itt a próféta? Filep oda száll mellé a szekér, és elmagyarázza neki, hogy az kiről szól. Isten megmagyarázza az embernek, a szerecsen komornyiknak, egy apostola által, egy küldötte által, hogy miről van ott szó. És akkor érti, de úgy érti, hogy mindjárt leszáll a szekérről, és megkeresztelkedik elfogadva Jézust. A megváltójának, értitek? Ő tényleg értette az írást. Nem csak úgy tudta, hogy persze Jézus az üdvözít, aztán élek tovább nélküle. Jaj, de jó, hát aztán menjünk tovább, aztán csináljuk a dolgunkat. Nem, hanem lemossa a bűneit, úgymond jelképes értelembe, és tiszta emberként emelkedik ki a habokból, meg a kegyelembe bemártózik átvitt értelembe. Értette az írást. Ezt az értést, testvérek, ezt egyedül az Úr tudja nekünk megadni, ezért kell kérnünk tőle, azt, amit ő ad a szánkba, hogy kérjük tőle, hogy értsem a te rendeléseidet, hogy aztán gondolkodhassak is róla. Add értenem a te határozataidat, a te rendelkezéseidet. Figyeljétek még talán annyit ehhez, hogy ez a Zsoltár író ez nem meditálni akar. Tehát a meditálás meg az Úr határozatainak a megértése az két dolog. Ez az ember ez használni akarja az eszét. Aki meditálni akar, az éppen azon van, hogy ne használja az eszét. Az, hogy kikapcsoljuk az eszünket, azt ilyen benyomások, meg nem tudom, mik érjenek minket, ami jön valahonnan, valahová. Nem meditálni kell akarnunk, testvérek. Nem. Nézzünk egy mikrofont, aztán meditáljunk, vagy nézzünk egy virágot, vagy egy szép tájképet, azt meditáljunk róla, szépen úgy elrévülve, eszünket kikapcsolván. Nem. Ad értenem a te határozataid útját. Az eszünket kell használni. Bekapcsolni, és használni arra, hogy értsük az igét. Add értenem a határozataid útját. A harmadik kérés a Zsoltárosnak, vigasztalj meg igéddel. Sír a lelkem a keserűséged miatt, vigasztalj meg igéd szerint, mondja. Nézzétek, az egész Zsoltárt, ha végigolvassa valaki, akkor látja, hogy itt-ott így elszórva benne van az, hogy a Zsoltár író nagyon nehéz helyzetben volt. Nagyon nehéz élethelyzetben volt. Ilyeneket találunk, hogy a kevélyek szidalmaznak, gyaláznak, összeszövetkeznek ellenem, gyaláznak engem, nyomorúságomba vagyok, bujdosásom hajlékába ülök, az istentelenek kötelei vesznek engem körül, elnyomnak engem, csak nem semmivé tétettem-e földön, várnak rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, istentelenek állítottak nekem csapdát, kéri Istent, hogy ne adját a nyomorgatóinak, mondja, hogy a nagy emberek ok nélkül üldözik, azt mondja, sokan vannak az ellenségeim, és megvetett ember vagyok. Tehát egy ilyen szorongatott helyzetben van ez a Zsoltár írója. És annyira szorongatott, hogy ebbe a nehéz helyzetbe, ebbe a lelke sír, azt mondja, sír a lelkem a keserűség miatt. Szomorú ez az ember. Nagyon, úgy, és mit mond, hogy te vigasztalj meg engem a te igéd által. Te vigasztalj meg a te igéd által. Érezzük, testvérek, hogy ez nem csak egy ilyen kis, hogy mondjam, ilyen kis jelentéktelen, vagy ilyen kis megszokott sóhaj, hogy Uram, a te igéddel vigasztalj meg. Igaz, nem is vagyok annyira szomorú, de hát vigasztalj már meg a te igéddel engem. Nem, hanem ez az ember nagyon megrendített lelkiállapot, megrendült lelkiállapotban van. Szomorkodik, sír a lelke a keserűség miatt, és ebből a mélységből, ebből a nyomorúságból, ebből kiált fel, hogy vigasztalj meg a te igéd szerint. Ez egy megrázó kérés. Vigasztalj meg a te igéd szerint. Itt vagyok azok közt, akik marcangolnak engem. Vigasztalj meg. Nem is mondja még itt, hogy vegyél ki közülük engem, hanem itt ebbe a helyzetbe vigasztalj meg engem, amiben vagyok. Ne engedd, hogy a keserűség elhatalmasodjon rajtam, hogy egészen betöltsön. Egy vigasztalást ad nekem a te ígédből. És oltáriról tudja, hogy az ígében vigasztaló erő van, testvérek. Vigasztaló, felemelő erő van. Az ige nem egy emberi szó, pusztán. Ugye az emberi szóban nincs benne az igazi vigasztaló erő, testvérek. Aki volt igazán elkeseredve, meg igazán szomorú, az úgy is tudja. Hogy mondhattak az emberek, amit akartak, persze jól esett, de nem volt egy igazi vigasztaló erő abban a szóban, ha csak nem valami igét mondtak, mert akkor vigasztalóvá lett az emberi szó is. De akkor meg már nem is az emberi szó vigasztalt, hanem az isteni ige. Mert abba volt a vigasztaló erő. Mondja Jób a barátainak, ti nyomorult vigasztalók vagytok, ugye? Hát mi nyomorult vigasztalók vagyunk, úgy, ha csak mi mondogatunk embereknek, ilyen közhelyeket tudunk mondani nagy vigasztalásul. De az Isten igéjét, ha mondjuk, az Isten igéjében igazi vigasztaló erő van. Énekeljük is, hogy igéd erős vigasz. És olykor elég az Úrnak az igéjéből egy szó, egy fél mondat, egy mondat, és már is a kesergő lélek, a síró lélek elkezd vigasztalódni. Vigasztalj meg a te igéd szerint. Nagyon szép ez a kifejezés egyébként, amivel a magyar nyelv is bánik, amikor az Isten beszédéről azt mondja, hogy ige. Az ige az ugye cselekvés, történést kifejező szó. Az ige. Nem egyszerűen azt mondjuk, hogy Isten szava. Sokszor csak ezt mondjuk, de az embernek is van szava, meg az Istennek is. Az Isten szava az más. A régi magyar azt mondta, az Istennek nem szava van, az Istennek igéje van. Az cselekvés, az történés. A mi szavunk az nem cselekvés és történés. Az emberi szó az más. Teljesen más síkon van, mint az Isten igéje. Isten szól is, mondjuk ezt. Természetesen, és használhatjuk is ezt, hogy Isten szava, vagy Isten beszéde, de hogyha néha úgy eszünkbe jut, az nem baj, hogy mondták a régiek, hogy Isten igéje. Vigasztalj meg a te igéd szerint. Ami más, mint az emberi szavak. Ami sokkal több, ami mérhetetlenül több, gazdagabb, mint az emberi szó. Az angol azt mondja Isten igéről, hogy word. De ezzel mondják az emberi szót is. Nem tesznek különbséget az emberi szó és az isteni szó. Ugyanazzal a kifejezéssel mondják. A német Wortot mond. Das Wort. Vagy Wort Gottes. Ugye ott is. Wort. Szó. Egy szó. A magyarba mondjuk ugyan Isten szava, vagy szól az Isten, de a régiek ezt Isten igéje. Szól hozzánk Isten igéje. A cselekvés történés, az más. A te igéddel vigasztalj meg. Ez több. Igéddel vigasztalj meg, mert azzal lehet. Az képes, az elég erős. És ez igaz, testvérek, tényleg úgy van, hogy az embernek olykor ott fekszik, ugye az ember a betegágyán vagy valami, és akkor ottan gyötrődik, kilódik, sír a lelke a keserűség miatt, hogy most itt kell neki éppen tanyáznia, és el van szomorodva, és akkor az ige tudja egy kicsit vigasztalni, kicsit, vagy éppen nagyon. Az embernek olykor meg kell állni a halállal négy szem közt. Ki a vigasztalónk abba a helyzetbe? Ha nem az Isten igéje. hogyha egy sír mellett kell megállnunk, egy koporsó mellett kell megállnunk, ki vigasztal meg bennünket? Nem az Isten igéje az? És hogyha az ember más értelemben szomorú, mert mondjuk a bűnei miatt szomorú, és a bűnei miatt sír a lelke, az istentelensége, a hitetlensége miatt szöktek könnyek a szemébe, hogy az Istennel ő így bánt, vagy a Krisztussal így és így bánt, és így hálálja meg az ő jóságát, és bántják a bűne, és mardossa a lelkiismeret. Szomorú a lelke emiatt, a vétkei miatt. Akkor ki vigasztalja meg, ha nem az Isten igéje? Amikor azt mondja, hogy ne sírj, vagy azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid. Eredj el, többé ne vétkezzél. Vagy ne félj, mert én veled vagyok. Ezek az igék, testvérek, az Istennek ezek az igéi azok, amik megvigasztalják az embert. És a Zsoltáros pontosan tudja, 3000 évvel ezelőtt. Mi is tudhatjuk. 3000 év után. Testvérként állhatunk mellé. Kérjük az Úrtól mi is ezt, hogy Uram, vigasztalj meg engem a te igéd szerint, a te igéd által. És az utolsó kérés, ami még fölmerül negyedszer a 36. versbe, hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz. Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Vagyis ez az ember tudja, hogy a szívem a telhetetlenségre hajlik. Arra nem kell hajtani, mert az úgy automatice megy nekem. A telhetetlenség. Telhetetlen az, aki nem bír ugye megtelni. Nem bír megelégedni. Soha nem elég neki semmi. Nem elég neki a pénze, nem elég a javai, nem elég ez a kapcsolat, az a kapcsolat. Mindig valami több kell. Soha nem tudja azt mondani, hogy na elég, ennyi. Ennyi elég. Legyen hála neked, Uram, ezért, ami van. Igen, elértem, köszönöm. Elég. Nem tudunk megelégedni. És akkor emiatt megyünk, rohanunk, szaladgálunk, telhetetlenül és kielégíthetetlenül, rohanunk a dolgaink után, minden után, pörög az életünk, pörög az agyunk, pörög a szívünk, fönn van a vérnyomásunk a plafonon, mert telhetetlenek vagyunk, és ez a telhetetlenség, ez a megelégedésre való képtelenségünk, ez kikészít minket, kiborít minket idegbajra, depresszióra, magas vérnyomásra, mindenféle agyvérzésre, meg nem tudom én mire visz aztán. A telhetetlenség, erre hajlik a szívünk. Arra, hogy azt mondjuk, hogy elég, Uram, köszönöm. Megtagadom a telhetetlenséget, az örök elégedetlenséget. És megelégszem azzal, amit adtál. Ez nem megy nekünk. De ha a Zsoltáros látja is ezt a hajlamot a szívébe, látja azt a hajlamot is, hogy nem bírja a szívét odahajtani az Úrhoz. Nem csak azt látja, hogy mire vagyok én képes, hanem hogy mire nem vagyok képes. A telhetetlenségre mindig képes vagyok. De arra nem vagyok képes, hogy a szívemet a te rendeléseidhez hajtsam. Vagyis, hogy úgy direktbe, hogy oda forduljak a te rendeléseidhez, hogy azokkal teljek meg, hogy azokkal töltődjek be, hogy az járjon át engem. Erre nem vagyok képes. Nem érdekes. Ilyen nyomorult ő, meg mi is ilyenek vagyunk. A telhetetlenségre mindig készek vagyunk. Arra, hogy az Úrhoz hajtsuk a szívünket, hát arra nem vagyunk képesek. Nem vagyunk képesek egyszerűen, és ezért kell nekünk is kérni. Uram, ne engedd, hogy arra menjek. Ne engedd, hanem, hogy hajtsd a szívemet a te rendeléseidhez. Fordíts engem magadhoz, magad felé. És attól, hogy beteljek a te szavaiddal, a te igéiddel, a te ígéreteiddel, a te intéseiddel, a te bizonyságaiddal. Fordíts engem a te bizonyságaidhoz. Mert te képes vagy erre. Neked van hozzá elég szereteted is, van elég bölcsességed is hozzá. És az Úr meg is teszi, testvérek. Sokszor megteszi úgy, hogy magához fordítja a mi orcánkat, hogy így mondjam, a mi lelkünket. Ő rá figyelni segít, például azzal, hogy már ránk küld valami betegséget, vagy valaki meghal, vagy én nem tudom, mi történik körülöttünk. Mert néha ilyen, így kell bennünket magához fordítania. Mert csak akkor vagyunk hajlandók odafordulni az ő bizonságaihoz. Máskor szelidebb eszközöket használ, hogy megáld minket. Olyan jókkal halmoz el a földi életünkbe, és olyan sok mindent kapunk tőle. És sokszor ezek a jó dolgok, ezek nem fordítanak minket az Úr bizonságaihoz. Kell a bot, mint hogyha csak abból értenénk. De hát, ha nem csak abból értünk. Az Úr fordítsa a szívét magához, mindnyájunk szívét magához az áldásaival, a jó valamit kapunk az életbe. Fordítsa a szívét magához a rendelései által, maga az íge által. Az íge által fordítsa magához a rendeléseihez a szívünket. Ezzel hajtsa oda. Mindegy, hogy mivel hajtja oda, azt mondom most. Csak valahogy hajtsa magához. Kérjétek ezt, és a lélek hadd munkálja a szívetekbe is, hogy a másfelé hajló és hozzá nem hajló szíveteket, lelketeket hajtsa magához, az enyémet is beleértve. Hajtsd magadhoz az én szívemet, hogy a te rendeléseiddel töltekezzem be, hogy azok járjanak át engem, hiszen azokban te vagy hozzám közel, azokban veled találkozom. Hajtsd magadhoz az én szívemet. Íme négy kérés ebből a Zsoltárból, mind az igével kapcsolatos. A Zsoltáros annak mondja ezeket, akit így magasztal egyébként, hogy áldott vagy, hogy a kegyelmeddel tele van a föld, jó vagy te és jól tevő. Hát akkor most légy szíves. Taníts engem a te rendeléseidre. Leülök a lábaidhoz, taníts engem. És ezt, és ezt, és ezt, és vigasztalj meg, és hajtsd a szívemet magadhoz. És veled akarok lenni. Hadd munkálja ki bennünk is a lélek ezeket az Isten előtt kedves kéréseket, hogy aztán az Úr, a mi szerető atyánk, teljesíthesse ezeket a kéréseket. Teljesíthesse. Öröme, ha ezeket a kéréseinket teljesítheti. Hajtsuk meg a fejünket és szívünket is, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te tanítasz minket imádkozni. Tanítasz minket arra, hogy a kéréseink közé, amelyek olyan sok van, ezek közé vegyük föl ezeket a kéréseket is, amiket ma hallottunk, amikkel ma szembesültünk. Vésd a szívünkbe ezeket a kéréseket, Urunk, és segíts, hogy kérni tudjuk ezeket újra és újra, napról és napra. Köszönjük néked, hogy te ezeket a kéréseket a szívünkbe adod, azért adod oda, hogy aztán kielégítsd, megválaszold, megtedd, valóra váltsd. Hadd éljük át minnyájon, hogy tanítasz minket, hogy vigasztalsz, hogy odahajtod a szívünket magadhoz, hogy megtöltesz minket a te igéddel. Köszönjük néked, hogy a te igédben te vagy jelen. Az igédben veled van dolgunk, az igében vagy köztünk, az igében vagy közel hozzánk. Hadd éljük át a te közelségedet. Köszönjük néked, hogy átéljük ilyenkor a te szeretetedet is, a te békességedet is, a te vigasztalásodat is. Átéljük meg annyi áldásodat, hiszen az igében te magad hatsz, és formálsz, alakítasz minket. Kérünk téged arra, hogy segíts és add, hogy sajátunkká válhassanak ezek a drága kérések. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy dicsőítsd meg magad közöttünk, és áld meg az itt folyó munkákat, akár külső munkák legyenek, akár belső lelki munka. Kérünk, hogy minden hadd történjen gyülekezetünkben a te dicsőségedre. Segíts, hogy tudjunk a te szeretetedben és az egymás szeretetében növekedni, erősödni. Hadd legyen gyakorlati tanú jele annak, hogy mi szeretünk téged, és szeretjük egymást. Hadd legyenek ezek valami kézzelfogható dologban nyilvánvalóvá mások előtt is. Kérünk téged arra, hogy te tartsd kezedben a kisteleki építkezésünket, add, hogy ott is megépülhessen az Úrháza, és kaphassunk oda egy istenfélő lelkészt, aki a te evangéliumodat hirdeti annak a gyülekezetnek is. Kérünk téged a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, gyógyító szereteteddel légy közel mindegyik őjükhöz. Kérünk a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztald, erősítsd és bátorítsd őket. Imádkozunk hozzád a gyerekekért, a fiatalokért, hogy vonn magadhoz a szívüket, hogy minél előbb a te útadra menjenek, és téged követve tudják az életüket élni. Boldogok lehessenek fiatalkoruktól kezdve örökké te általad és te benned. Kérünk téged azokért, akik nehéz helyzetben vannak, nehéz terheket hordoznak, erősítsd meg őket nagy nevedért. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat a te neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Add értenem a te határozataidnak útját. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Ha Isten segít minket, jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz. Így készüljenek a kedves testvérek. Ma délután házaspári közösségi óra lesz a Sík Sándor utca 4 szám alatt László Tiboréknál, hova szeretettel várják a házaspárokat. A gyerekekről a parókián továbbra is gondot viselnek a vigyázók. Le lehet adni őket, és aztán szülők folytathatják útjukat. Tehát Sík Sándor utca 4, László Tiboréknál ma délután. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten, pénteken elhunyt 80 esztendős korában Pap László, honvédtéri lelkipásztor. Temetéséről még nem intézkedtek, nem tudok közelebbit mondani. Ha tudok valamit, akkor úgyis jelzem a testvéreknek. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt özvegyének, gyerekeinek, családjának, az egész gyülekezetnek, aki gyászolja őt, Petőfi telepen volt, ott szolgálgatott, ahogy az ereje, egészsége engedte. Végül hirdetem még, hogy ahogy a feleségem jelezte korábban, a gyerektáborba kellene főzőasszony, az június 26-tól július 4-ig van ez a gyerektábor, nem Bózsván, hanem most Budapest mellett leszünk, tehát közelebb, mint ahol eddig voltunk. Nem kell egy szakácsnő oda, hanem egy egyszerű valaki, aki tud főzni, az is elegendő. Tehát aki szeretne még jönni, segítők vannak, azok már megoldódtak, de kéne egy szakértő is, úgyhogy ha valaki tud főzni, akkor gondolkozzon ezen egy kicsit. Hirdetem azt is, hogy a szállás, bocsánat, igen, az angol táborba pedig még szálláshely kellene, és ahogy említettem már a testvéreknek, ez július 25-től 29-ig lesz egy angol nyelvi tábor, és néhány magyar, illetve angol fiatalnak kellene még hely. Úgy mennének, hogy egy magyar egy angollal menjen, és a magyar tud angolul, és akkor tud fordítani, tolmácsolni. Ezek keresztjén emberek, tehát nem kell tőlük félni. Ha valakinél még van egy szoba erre az időszakra, akkor kérem, hogy jelezze azt. Végül még azt szeretném hirdetni, hogy az nyugdíjas délután az most holnap nem lesz megtartva, hanem egy héttel később lesz megtartva. Tehát az idősebb testvérek ne holnap jöjjenek, hanem majd egy hét múlva jöjjenek. Judit néni akkor tudja megtartani azt az órát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, ami a 276. ének. 276. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Énekeljük el az első három versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Tehát 276 első három versét énekeljük, utána himnuszunkat. Áldás békességet kívánok!